Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fotó.
Tanulmányok a Nagybabám kertjéről címmel rendez kiállítást a brit-spanyol Almudena Romero képzőművész növényfotóiból a budapesti Tobe Gallery. A sorozat Almudena Romero több éves kutatásának eredménye olyan a levelekben és a virágokban természetesen előforduló fotográfiai folyamatokról, mint a fényfehérítés és a fotoszintézis. A madridi születésű fotóművész nagymamája kertjét alkotói központként használta. 30 különböző növényt és virágot azonosított be annak érdekében, hogy fotóművészeti műtárgyakat hozzon létre, valamint tudományos, művészi, filozófiai és bensőséges reflexiót alakítson ki a fényképezésről, az örökségről és a fenntarthatóságról. A sorozat nyomatai a napfénynek a növényi levél klorofil pigmentjeire gyakorolt fehérítő hatása révén készülnek. A pigmentek különböző mértékben fehérednek, így zöldszínű monokróm fotónyomat születik. A folyamat nem igényel további kémiai eljárást vagy színezést. Egyedi kémiája miatt minden egyes levél más-más tónusú és kontrasztú nyomatot ad, így a levélre exponált kép néha jobban láthatóvá, máskor pedig észrevehetetlenebbé válik. Almudena Romero művészetében fotográfiai eljárások segítségével reflektál az identitás, a reprezentáció és az ideológia kérdéseire. Munkái arra összpontosítanak, hogy az észlelés hogyan befolyásolja a létezést, és hogyan járul hozzá a fényképezés az észlelés rendszerezéséhez. A képzőművész október 22-én alkotói tárlatvezetést is tart, amely november 26-áig látható a Bródy Sándor utcai Tobe Galleryben.
Kiállítás.
Szék átiratok címmel új időszaki kiállítás látható Budapesten a Néprajzi Múzeumban, ahol az intézmény gyűjteményéből való székek láthatók kortárs alkotásokkal. A tárlat a Néprajzi Múzeum első időszaki kiállítása, amely új teret foglal el az épületben, a bemutatót a MADOK jelenkor kutatási program valósítja meg. Frazon Zsófia vezető hangsúlyozta, hogy a műhely két építésze olyan ülőbútorokat tervezett, amelyek funkcionálisan használhatók, nem múzeumi műtárgyak, viszont a gyűjteményi műtárgyakból inspirálódnak. Egy mobilis installációt hoztak létre, amelyet többféleképpen lehet kirakni. Terveik szerint a januári zárás után utazó kiállításként máshol is bemutatkozik majd a tárlat. Zsoldos Anna kurátor elmondta, hogy a régi székeket az intézmény választotta ki, az AU műhely építészei pedig új, különféle karakterű székeket terveztek és gyártottak le, formai, tartalmi és más tematikák alapján raktak össze egy-egy tárgytípust. A múzeum a bútor gyűjteményében mintegy 1200 szék található, ebből 18-at választotta ki a kiállításra. A gyűjtemény egyik legöregebb tárgya egy 1714-ben készült fakaros szék. A több réteggel is átfestett 1865-ös gondolkodó székkel egy modern, a lábán és oldalán viaszkrétával színezett, majd lecsiszolt dizájntárgy kerül párbeszédbe. A gondolkodó szék a paraszti kultúrában a főtérben állt, kifejezte a család jólétét, támlájába beleírták a tulajdonos nevét vagy a monogramját, valamint az évszámot. Ezeket a székeket nem nagyon használták. Látható még koponyaszék, egy 9 féle fából készült modern lucaszéke, egy különleges filcszék vagy például egy modern tárgy is, amely egy darab fából készült. A tárlatot utazó kiállításnak tervezték, bármilyen konstellációban el lehet helyezni a térben. Kompakt, mobilis rendszer, amelyben felül a régi székek, alul az átiratok láthatók, a kortárs székeket ki is lehet próbálni. További részletek a Néprajzi Múzeum honlapján olvashatók.
Művészet.
Elképzelt szerelmi történet elevenedik meg együtt a filmvásznon, a zenében és a színpadon a Robert Schumann dalciklusa nyomán készült Dieter Liebe, a 12 óriás című előadásban, amely október 21-én még látható az Átriumban. A különleges összművészeti produkció Horváth Lili rendezésében, Hámori Máté zenei vezetésével, Balog Máté hangszerelésében, a Danubia zenekar előadásában, Szemenyei János és Vrokna Fanni főszereplésével tekinthető meg. A filmes jelenetekben többek között Nagy Zsolt és Stork Natasa is szerepel, akikkel Horváth Lili korábbi, számos nemzetközi díjat nyert filmjében dolgozott már együtt. A ciklus 16 dalát kísérve egy-egy filmjelenetet, majd színpadi történést láthatnak a nézők, és ezek együtt formálódnak teljes egészé. Az előadás egy elképzelt szerelem története, egy olyan szerelemé, amelyhez egy ember is elég. A túlfűtött, hol visszaemlékező, hol dühös, hol lemondó dalok belső történésekről szólnak, nem egy valódi, megélt kapcsolat kínjairól és boldogságáról. A külső és a belső világ konfrontációját emeli ki a különböző műfajok ütköztetése, olvasható a tájékoztatóban.
Koncert.
Ma este 7:30-kor kezdődik a Pesti Vigadóban a Glagolta mise. A hangversennyel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 110 éve született legendás koncertmestere Tátrai Vilmos emléke előtt tisztelegnek. Két cseh különlegesség között egy nagyszabású osztrák mű, amely szintén ritka vendég a hangversenytermekben. Dvorzsák, Brückner, Janacek a 19. század és a századforduló alkotói. Egy hazaszeretettől áthatott szimfonikus darab és két egyházi opusz. A koncert lehetőséget ad arra, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Nemzeti Énekkarral együtt lépjen fel. A karmester Kovács János nem csak minden műfajban otthonos, de a vokális zenének hatalmas operai tapasztalata révén különösen értő tolmácsa. Pasztírcsák Polina, Sök Atala, Fekete Attila és Kovács István olyan élvonalbeli, idehaza és külföldön egyaránt jelentős elismerést arató énekesek, akik operai sikereik mellett a koncertpódiumon is gyakran megjelennek. Kovács János karmestert Somodi Evelin kérdezte.
Október 18-a a jeles dátum, amiről beszélgetünk, és hát ekkor három művet adnak elő a Glagolita mise címre hallgató előadáson. Itt ugye kettő cseh és egy osztrák mű kerül bemutatásra. Mit kell tudnunk még az este tematikájáról így előzetesen, hogyan ölelik körbe egymást ezek a művek?
Én azt gondolom, mert erre a műsor engem megkértek. Amúgy imádom, mert mind a két egyházi mű legcsodálatosabb alkotások közé tartozik. És azt gondolom, hogy az, hogy a Dvorzsák Hazám című szimfonikus költeményét vagy nyitányát előadjuk, az évadbódló, mert hogy a Bruckner Tedeum talán időben kevés volna egy fél időnek, és hogyha már Janacseket játszunk, akkor mellé még egy kiváló cseh-zeneszerző került terítékre. De hozzáteszem, hogy ezt a Hazám nyitányt is imádom. Gyönyörűséges darab is, hát a Dvorzsákra jellemző módon nem csak invenciózus, hanem kiválóan megkomponált mű is. Szóval visszatérve a lényegre, hogy a két mű tulajdonképpen azon kívül, hogy mind a kettő, az egyik ugye Tédeum, a másik pedig mise szöveg, tehát hogy mind a kettő egyház zenei műnek tekinthető. Számomra még az is összegöti a két szerzőt, hogy mind a kettő kiváló organista volt. És gondolkodásmódjuk komponálásban a Bruckneré egy az egyben, tehát teljesen orgonát asszociál az ember hozzá, de Janácsek is hódol a hangszernek, mert a Glagolita mise 7. tétele az egy drámai, nagy szabad fantáziálás orgonán.
Ugye az est névadója is a Janácsek mű. Ennek, hogy mondanál, milyen nehézsége van ennek a műnek? Ugye említette ezt a bizonyos 7. tételt.
Valószínűleg aki bérbeli organista, az imádja is a dolgot, de jellemzően az egész mű minden a hangszeres művészre és az egész kórusra olyan feladatot ró, ami tulajdonképpen túl van az emberi teljesítő képesség határain. Ugyanezt egyébként elmondhatom Brucknerre is. Mind a kettő nagy zeneszerző, méltó követő Beethovennek abban, hogy egyszerűen kívül esett az érdeklődési körükön, hogy vajon eljátszható, elénekelhető-e a darabjuk. Tehát a zseniük vezette, vagy a démonuk, vagy az angyalka, és nem törődtek vele, hogy bele fog egebedni az előadó, vagy sem. Úgyhogy egyfajtában szurkolok a kórusnak. Ugye Magyarország egyik legkiválóbb együtteséről van szó, a Nemzeti Filharmonikus Kórusról, és úgy tudom, hogy tőlük jött ez a műsorválasztás is, hogy két ilyen irgalmatlan nehéz művet egy este elénekelni, ehhez bizony több kellene, mint két hangszólag.
Melyik rész a legnehezebb egyébként a kórus szempontjából?
A Bruckner Tedeum állóképességben minden szólamot igénybe vesz, tehát hogy sokat kell énekelni, különösen a szopránoknak a Tedeum végén van egy nyaktörő 3-4 percük, ami levegővétel nélkül tulajdonképpen a legmagasabb fekvésben énekelendő, de mondom, az egész kórusnak nagy igénybevétel a Bruckner Fredaun. A Glagolita mise nem, szóval jobban el van osztva a kórusnak, viszont zenei nehézségeket jelent, mert nagyon-nagyon, tehát a korát meghazudóan modern hangzásokat talált ki. Tehát ugye a mű 1927-ben íródott, és erre a műre különösen illik az, amit általam eddig megtanult ilyen nagyság darabokra is el lehet mondani, hogy tényleg nem törődött abban, hogy megvalósítható akár hangszeren, akár énekhangon mindaz, ami a zsenie útjába akadt.
Brucknerre azt is mondják, hogy Wagner egyik nagy követője. Ez ebben a műben, a Te Deumban is nyomon érhető egyébként?
Én jobban szeretek úgy fogalmazni, hogy Wagnernek szinte hívője volt, de nagyon nagy tisztelője. Én sohasem tudok Bruckner zene közben igazán Wagnerre asszociálni, mert annyira egyéni, ugyanakkor a stílusa összetéveszthetetlen. Az, hogy a zenekart hogy kezelte, azt sem tudom igazán Wagnerhez kötni. Nyilván hatott rá Wagner nagy zenekar kezelése, viszont mégis egy teljesen zárt önálló világa az övé. Tehát én inkább azt szeretem, ha azt mondjuk róla, hogy nagy tisztelője volt Wagnernek, és közben pedig egy sehova be nem sorolható saját zenéje és stílusa volt.
Említsük még meg mindenképp az énekeseket, hiszen ők már azért a szakmában gyakorlott, ismert énekesek, azt gondolom. Pasztircsák Polina, Sök Atala, Kovács István és Fekete Attila is itt a színpadra lép. Velük milyen a közös munka, illetve a próbák, hogyan?
Hát én nagyon boldog vagyok velük, mert abszolút adekvált ez a kvartett mind a két mű előadásához, és eddig 3-szor vagy 4-szer találkoztunk már zongorával, úgy általában egy-egy héten egyszer, ahogy sikerült összejönnünk, mert ez időpont egyeztetésen is múlik, és hónap után még egyet próbálunk zongorával, és aztán jönnek a zenekarhoz, de még egyszer mondom, hogy nagyon boldog vagyok velük, mert abszolút részint nagyon jó hangok, gyönyörű hangok, és mindegyik muzikális, úgyhogy nagyon megfelelőek ennek a műsornak a megszólaltatására.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A klímakatasztrófa elkerülése társadalmunk és élővilágunk megújításával egy generáció alatt ígéretes alcíme van Paul Hawken, ismert környezetvédelmi szakember Regeneráció című könyvének. Azt írja, a könyvben felvázolt megoldások csökkentik a kibocsátást, védik és helyreállítják az ökoszisztémákat, elősegítik a méltányosságot és életet teremtenek. Nevezhetnénk ezt megújító forradalomnak is. Én terveztem, hogy néhány izgalmas példát hozok itt még a bevezetőmben a könyvből, a sok száz ötlet közül, de aztán úgy döntöttem, kezdjük el a beszélgetést Pap Lászlóval, a Gartner bolgár-magyar regionális vezetőjével, az Itangó Kft. Ügyvezetőjével, az ő cége támogató ugyanis a könyv magyar megjelenését, hogy miért tartja különösen fontosnak ezt a kiadványt, és milyen ennek a hangvétele, arról kérdezem először.
Érdemes meghallgatni a szerzőnek a TEDes előadását, nem erről a könyvről, hanem ő saját magáról elmesél egy történetet, de az megadja az alaphangot az egész könyvhöz. És a lényeg az, hogy a szerző az egy beteges gyerek volt, és alapvetően az a pozitív hit és az a pozitív megközelítés, ami az egész könyvből kijön, az például onnan ered, hogy ő hogyan viszonyult a saját betegeskedéséhez gyerekkorában. És ez például nagyon-nagyon jól megadja az alaphangot, mert a könyvnek ez egy másik különlegessége, hogy nagyon eredeti vagy autentikusnak tekinthető. Tehát nem mesterkélt benne ez a pozitivizmus, hanem lehet érezni, hogy emögött kell legyen valami. És hát ez van mögötte tulajdonképpen, hogy a szerző is már ezt mind megtapasztalta. Nem a környezet kapcsán, hanem a saját egészsége kapcsán.
Milyen elemei voltak, ami különösen tetszettek? Egyrészt, másrészt azt mondja, hogy ez egy ilyen szerelemprojekt, hogy ezt a könyvet képviseli, vagy szívesen beszél róla, mert hogy egyébként más terület az, ami a munkájához kapcsolódik.
És itt az első az az, hogy hogyan is kapcsolódhat ez a más területhez, hiszen mi a technológia fejlődéssel, az innovációval vagyunk állandóan elfoglalva, mi közelnek a kettőnek egymáshoz. Ami az első nagyon erős közös pont, az a végrehajtható vagy praktikus tanácsok halmaza, ami a könyvből átjön. Persze, lehet megközelíteni úgy, hogy ez is már csak megint egy környezetvédelmi könyv, ami majd a klímaváltozásra mond valami okosakat. Nem, ezekbe, ha angolul mondhatom, akkor actionable advice-okat ad. Olyan tanácsokat ad a könyv, ami ha nem is azonnal végrehajtható általam, mert mondjuk az én világomban, az én környezetemben nem.
Vagy mondjuk pont nem tud áttérni geotermikus energia felhasználásra a lakásra, vagy a házában.
De mégis mindegyik tanács az olyan a könyvben, amin érdemes elgondolkodni, hogy nagyon vajon hogyan tudnám ezt adaptálni a saját környezetemre, a saját életemre. A legalapvetőbb példa a könyvből, és akkor ez egy másik dolog, amiért nagyon tetszett, hogy tulajdonképpen ha a földet békén hagyjuk, akkor nem kell semmi más csinálnunk, tehát nekünk nem kell megerőszakolni se a földet, se magunkat, hanem egy kicsit helyezzük már magunkat hátrébb, üljünk már le, és nézzük azt, hogy mi történik, hogyha hagyjuk a dolgokat úgy a maga rendjébe belehelyezkedni.
Csak hiszen mondjuk ne ártsunk, ugye?
Környezetvédelemben ennek a könyvnek az az egyik fő mondása, hogyha nem teszünk semmit, akkor azzal lehet, hogy a helyére kerül egy csomó minden.
De mivel termőföld, erdővel?
Légkörrel. Tehát itt volt ugye egy nagyon jó példa erre, hogy amikor a járvány kitört, és hirtelen az utazás megszűnt a világban, és akkor leállt a közlekedés, mindenki bezárt 2 évvel ezelőtt, akkor látványos volt, hogy a légkör mennyi idő alatt képes milyen sebességgel javulni. És akkor tulajdonképpen, hogyha ugye a könyvnek van egy ilyen mondása, hogyha 2 évig hagynánk a földet, vagy a föld felét békén, akkor a föld regenerálódna. Ezért is regenerációról beszélgetünk.
Szó esik a könyvben a természetes környezetről, óceánokról, erdőkről, aztán az emberekről, különös tekintettel az őslakosokra, és aztán az iparról, és aztán jó tanácsokról is, hogy mi mindent lehetne személyesen tennünk. De melyik volt a legfigyelemreméltőbb ön számára, szóval hogy mi adott a legtöbbet, és miért?
2 mondhatok?
Bármennyit.
És akkor ezzel most adok egy pontot az őslakosok oldalán, mert az egyik az őslakosok voltak, és azért, mert azt gondolom, hogy az őslakosok fejezet, és itt megint arról beszélgetünk, hogy milyen tanácsok, az őslakosok fejezetben a szimbiózist lehet nagyon jól kivenni, hogy tulajdonképpen ők nem külön élnek a világtól, őnekik ez itt a természetes környezetük, és ezzel megtanultak együtt élni. És tulajdonképpen, hogyha ezt tovább örökítem, akkor nekünk, mint városi embereknek sincs semmi más dolgunk, csak tanuljunk meg együtt élni a környezetünkkel. Fogadjuk el a környezetet olyannak, amilyen, és ne akarjunk drasztikus, radikális beavatkozásokat tenni hirtelen. Ugye egy másik példa, és akkor ezzel átnyergelek, a másik kedvenc része az az erdők volt egyébként. Az egyik ugye, hogy ha kivágunk egy fát, akkor ne gondoljuk azt, hogy ha ültetünk helyette egy fát, akkor azzal minden rendben van, mert az ültetett egy fa, az majd alsó hangon 5-10-15 év múlva fogja kiváltani a kivágott fának a ökológiai értékét. Tehát, hogyha kivágunk egy fát, akkor ültessünk helyette 5-6 fát, és akkor az esetleg kompenzálja azt, ami a kivágásból adódó ökológiai hatás. De hogy egyrészt az erdők azt a szimbiózist mutatják, hiszen arról is van szó a könyvben, hogy itt a fák azért kommunikálnak egymással. Ők adnak nekünk egy környezetet. Ha elmegyünk kirándulni, akkor legyünk része az erdőnek, és próbáljuk meg átélni, hogy mi is zajlik abban az erdőben.
Elképesztő az a rész, ami arról szól, hogy az ő társadalmuk, vagy az ő kommunikációjuk, vagy ami a föld alatt történik a gyökerekkel, ahogyan együtt vannak.
Kisegítik egymást, amikor éppen mondjuk szárazság van, vagy amikor éppen nagy áradás van, tehát hogy hogyan támogatják akár egymást a különböző fatípusok, az is egy nagyon érdekes rész volt, igen.
És sok szó esik arról, és ez is egy nagy fejezet, ezt nem mondtam az előbb, hogy a városokban hogyan lehet a természet közeliséget megőrizni. Vagy akár ez a 15 perces város, nem tudom, hogy tetszett-e.
Igen, tulajdonképpen ugye a városokban is egy kicsit az, hogyha visszaveszünk abból a fogyasztói társadalom vagyunk, és hogyha a fogyasztói társadalomként nem csak arra, tehát mit mondanak a klasszikus művek környezetvédelemben, ne fogyassz, és akkor minden jó lesz. Ehelyett pedig tulajdonképpen arról van szó, hogyha ne fogyassz helyett, hogyha azt mondjuk, hogy igen, tehát ésszerfogyasszunk, és akkor azt, ami az ésszerfogyasztásból adódóan megtakarításra kerül, azt nem csak nem használjuk el, hanem azt esetleg megpróbáljuk visszaadni a földnek valamilyen formában, akkor azzal segítjük a regenerációját. Másrészt pedig a környezetvédelem az önmagában egyén szintjén nem feltétlenül hatékony. És ez a megpróbáljuk visszaadni kérdéskör, ez ott jelenik meg, hogy a méretgazdaságosságot figyelembe kell venni. Tehát például az, hogyha mondok egy példa, komposztálás. Egyéni komposztálás, és akkor én csinálok a kert végében egy komposztálót, ezzel lehet, hogy több kárt okozok, mint hogyha egy biológiai szemétégetőbe helyezem el a háztartási hulladékomat, persze szelektíven gyűjtve.
Egyébként a 15 perces városnál ugye az a lényeg, hogy minden 15 percnyi távolságra legyen
igen,
tőlem,
igen.
Hogy ne kelljen az utazással a széndioxid kibocsátást növelni.
Én ezt úgy közelítem meg persze a magam módján, hogy tulajdonképpen amit biciklivel el tudok érni, az számomra rendben van, ami nem, az már túl van a 15 perces limiten. De egyébként egy másik kutatás az ugye azt nagyon jól kimutatta, hogy az embereknek a komfortzónája az valahol 20-25 percnél van, amit így a munkába járással hasonló dolgokkal el tudnak viselni. Tehát ott is ez jelenik meg, hogyha lehet, akkor ne menjenek távolabb ezektől a dolgoktól.
Pap Lászlóval a Regeneráció című könyv magyar megjelenését támogató Itangó Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk Paul Hawken kiváló könyvéről, ami a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.